Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Itáliai utazás, régen és ma. Pap Gábor Zsigmond dokumentum műsora.
Értelemben vett turizmus első, kezdetleges formái a 18. század végére nyúlnak vissza Itáliában. Ekkor kerekednek fel Európában, elsőként a költők, festők, építészek, hogy olvasmányélményeik után saját szemükkel is megcsodálják az ókor, a reneszánsz és a barokk emlékeit. Heteken át zögykölődnek postakocsikon, vállalva az úton állók támadásának veszélyét, a kátyúba ragadás és szabad ég alatt éjszakázás kényelmetlenségét, csak hogy ihletet merítsenek, leírják, megfessék, tanulmányozzák az elődök műveit. Többségüket persze Róma vonza. A Kolosseum, a Pantheon, a Fórum Románum, Michelangelo Mózese és Raffaello sztancái. Három nagy utazót választottunk ki a korszakból. Johann Wolfgang Goethét, aki megunva a weimari udvari életet, új élményeket gyűjteni megy Itáliába. Stendhalt, aki Napóleon volt konzuljaként nem csak kedvtelésből, hanem számüzetése miatt is kénytelen külföldön bolyongani. A harmadik forrás pedig az erdélyi magyar bárónő Veselényi Polixéna 1835-ös útinaplója, az olasz-honi és svájci utazás. A patinás szövegek között nyáron készült interjúkat hallunk német, angol, francia és amerikai turistákkal. A két kor és két stílus néha ellenpontozza, néha pedig erősíti egymást. Tartsanak velünk ebben az időtlen római utazásban.
Stendhal, Séták Itáliában, 1827. április 10-e. Amint megérkeznek Rómába, üljenek nyomban hintóba, s aszerint, hogy a nyers és félelmes, vagy a tetszetős és rendezett szépségre vannak-e hangolva, hajtassanak vagy a Kolosseumba, vagy a Szent Péter templomhoz. Ha gyalog indulnak el, sosem érnek célhoz, annyi érdekes látnivaló akad út közben. Úti kalauzra, Ciceronéra nincs szükségük. Kocsisuk 5-6 délelőtt megteszi velük azt a 11 sétát, melyet a következőkben ismertetek. 1. A Kolosseum vagy a Szent Péter templom. 2. Raffaello loggiái és sztancái a Vatikánban. 3. A Pantheon. 4. Canova műterme. 5. Michelangelo Mózesa a San Pietro in Vincoliban, Krisztusa a Sopra Minervában, Pietája a Szent Péterben. 6. A Szent Pál Bazilika Rómától két mérföldnyire.
Agora Luciana vai passar lugar onde fez só uma fila de colunas, está escrito certo do
ponto. Então, eu já vi que ele é o
részlet Johann Wolfgang Goethe Utazás Itáliában című művéből. 1786. november. Másút úgy kell fölkeresni azt, ami jelentős. Itt elárasztja, csordultig tölti az embert. Bármerre járunk kelünk, csupa különféle tájkép, paloták és romok, kertek és vadon, széles távlatok és meghitt zugok, kunyhók és istállók, diadalkapuk és oszlopok, s néha mindez együtt oly zsúfoltan, hogy ráférne egyetlen lapra az egész. 100 iron is kevés volna ehhez, nemhogy egyetlen toll. Különben is estére fáradt, s kimerült már az ember a sok látni és ámulni valótól.
Angol vagyok, de Dél-Afrikában élek és dolgozom. Ez az egyik legcsodálatosabb hely, ahol valaha jártunk. Voltunk már Athénban, Kairóban, ami rémes hely. Párizsban, ahol nem szerettük az embereket. De itt minden nagyon tetszik. Az emberek barátságosak, sok mindent ingyen lehet megnézni. Az olaszok tényleg kedvesek, vendégszeretőek, úgyhogy jól érezzük magunkat. Kulturálisan pedig lenyűgöző város. Építészetileg szinte ember fölötti élményt nyújt. Ez számunkra egyrészt kikapcsolódást, nyaralást jelent, de jelentős szellemi és kulturális élményt is. Ha a Kolosseumban vagy a Fórumon sétálok, az nyűgöz le leginkább, hogy 2000 éve mennyire intelligensek és tökéletesek voltak abban, amit csináltak. A mikorunk találta föl a gőzgépet vagy a gépkocsit, de ezek az emberek 2000 éve már mindent tudtak az építészetről. Gondolok itt a kitűnő útokra és vízvezetékekre. Számomra úgy tűnik, hogy mindaz, ami egy korban értékes, az fennmarad az utókor számára, amely megpróbálja felhasználni vagy továbbfejleszteni azt. De sok esetben a régi, az ősi a tökéletesebb.
Stendhal, 1817. október 3-a. Emlőemléknél fölségesebbet még nem látott a világ. Teljes magassága 157 láb, kerülete 1641. Mikor Titus fölavatta a Kolosseumot, a római nép 5000 oroszlán, tigris meg egyéb vadállat és mintegy 3000 gladiátor halálában gyönyörködhetett. Itt minden csupa egyszerűség és szilárdság. Ezért aztán körös körül a csuklósan összeillesztett roppant mészkőtömbök lenyűgözően nagyszabású hatást keltenek. A néző annak köszönheti ezt az élményt, melyet az emlékezés még csak növel, hogy sehol nincs semmi aprólékos díszítés. A figyelem mindenestül a fölséges épület tömegre irányulhat. Mihelyt kíváncsi turisták tódulnak a Kolosseumra, az utazó gyönyörűsége majdnem teljesen elenyészik. Már nem merül nagyszerű és lebilincselő álmodozásba. Akaratlanul is az újonnan jöttek nevetséges vonásait figyeli, és bizony éppen elég nevetségességet talál bennük. Egyszeriben a szalon élet színvonalára süllyedtünk. Ha tetszik, ha nem, hallgatnunk kell szánalmas megjegyzéseiket.
Egy mai futballstadionhoz hasonlít leginkább a Kolosseum, ha az építészeti megoldásokat tekintjük. Sok nézőt kellett elhelyezni lelátókon. Sok bejárat és kiárat látható, ami szükséges lehetett a nagy tömegnek.
A legfelső emeleten még a gladiátorok harcoltak az állatokkal.
Látják ezeket a kúznákat?
Az aréna fölött egy sátortető volt kifeszítve, már akkoriban is vásznat használtak erre a célra.
Vagy esett az eső.
Sok hajós jött fel ide Nápolyból, hogy itt az arénában szórakozzanak. Ma délután megtekintünk még egy helyet, ahol a rómaiak cirkuszi játékokat tartottak. A legrégebbi arénát, a Circus Maximus.
Itt tartották az állatokat.
A Circus Maximus.
Részlet Veselényi Polixéna 1835-ös úti naplójából. Március egyik meleg olasz estjén a hold oly szelíden sütött be ablakunkon, hogy vágyásunk eredt a Kolosseum romjait holdvilágnál látni. Töstént, szekeremet parancsolván elé, barátnémmal beléülénk, s a Kolosseumhoz hajtatánk. A hold búsan fény lett a világ hajdankori uralkodó néjára, s a kolisszeumi roppant romok tömegére, melynek egymásra tornyozódott íveire szeszélyes önkénnyel lövelte helyen-helyen ezüstöző sugárait. Vezetőnk égő szövétnekkel ment előttünk, s mi, a felvezető kanyargó lépcsőzeten és az arkuszok közbújkálva, több társaságokkal találkoztunk, melyek úgy, mint mi, ezen dicső elragadó látmányt jöttek felkeresni. A felsőbb emelethez vezető folyosókban énekhangok lepték meg füleinket. Egészen elbájoltatva állánk meg. Füleinknek alig tudék hinni, nem képzelvén, miként hallattathatnak a Kolosseumban német karének és tirolbérci szabad jodlírozások. Egybe találkozván látók, hogy egy csoport német mesterlegénytől jöttek, kik télre, mint a fecskék szebb égajt keresvén, könnyű szívvel, üres zsebbel, féloldalra csapott pajkos sapkájukkal, fiatal, bátor szívüket, örömüket, hangjaikat a nyugalom ez órájában egyesíték. Még most, eltelt évek után is, felejthetetlen előttem a holdvilágnál látott Kolisszeum emléke.
Itt mindig szép idő van. Talán ezért népszerű ez az ország a németek körében. Nekünk ez az utolsó hetünk itt Rómában. Előtte lent voltunk délen, és élveztük a jó időt. Ami engem leginkább meglep, az az, hogy a forgalom örökké csak áramlik. Soha meg nem áll, mindenki siet valahová. Az egész nagyon izgalmas. Picit őrültek. Különösen a motorosok. De a járókelőkkel szemben mindig udvariasak. Az olaszok sokkal nyitottabbak, lazábbak, és az ő életük sokkal inkább odakint az utcán zajlik.
Goethe, 1786. szeptember 23-a. Állandó itt a sürgésforgás. A nép nyüzsgése kivált azokban az utcákban hadderűsen, amelyekben egymást érik a boltok és a műhelyek. Piacnapokon zsúfoltak a terek. Beláthatatlan tömeg, zöldség és gyümölcs, fokhagyma, vöröshagyma, amennyit csak akar az ember. Egyébként egész állónap kiabálnak, tréfálnak és énekelnek, kurjongatnak és vihorásznak szünet nélkül. A levegő enyhe, a táplálék olcsó, könnyű az életük. Ami csak lehet, szabad ég alatt van itt minden.
Törökországban, Isztambulban lakom, és ott járok műszaki egyetemre. Interrail-el utazom, 3 nap érkeztem Rómába. Főleg a műemlékek tetszenek. Nálunk Isztambulban is, ami korábban Konstantinápoly, még korábban pedig Bizánc volt, számos műemlék található, de azokat nem tartják olyan jó karban, mint itt Rómában.
Colosseum, Capitoline Hill, and Borghese Park at the other side of the town.
Legjobban a Vatikán, a Colosseum, a Kapitólium és a Borghese kert tetszik.
It's a great place. Really great place.
A Szent Péter Bazilika nagyon tetszett. Sosem láttam még ilyen hatalmas templomot. Különösen a freskók ragadtak meg, hiszen nálunk Törökországban tilos képeket festeni a templomok falára. Csak kaligrafikus jelekkel lehet díszíteni őket. Csak az a baj, hogy olyan sok mindent láttam, hogy félek, hogy a nagyját el fogom felejteni.
Időn a nagy ércajtó utánunk ünnepélyesen bétevődik, és bélépünk a Michelangelo rengeteg boltozatja alá, ott kell tiszteletbe merülve fejet hajtanunk az emberi elme előtt, mely így nagy művet tud a teremteni. Igaz, minden templom, anélkül, hogy megtudnunk magunknak magyarázni miért, buzgó tisztelet érzését ébreszti fel bennünk. Hol annyi megtörődő szív fohászkodásait alkotójához bocsátja, hol a lélek földi bilincseit magáról leginkább le tudja rázni, az a hely mindig mély tiszteletet gerjeszt. De figyelmünk, kivált a katolikus templomokban, az ékesítő melléktárgyak miatt többnyire mégis megoszlik. Bánattal kell említenem a Szent Péter rút érc ülőszobrát. Ennek a sok csók, melyel a jámborhívők minden pillanatban illetik, lábujjait elkoptatá. Így bármi nagyszerű s felemelkedett legyen is az eredeti ösztön s a tárgy, de az emberi szőkeszűség mégis aprólékos, nevetséges színbe tudja öltöztetni. Michelangelo, a te nagy lelked Isten házához méltólag hajthatta a boltozatot, de a kicsinység szellemét mégsem zárhattad ki belőle.
Because it was touch. I don't know the things. There are many things.
Én is megérintettem Szent Péter lábát. Nem értem ugyan a jelentését, de mivel mindenki megfogta, így hát én is. Volt még egy aranyszínű szobor is, jól kivilágítva, az pedig mindenki lefényképezte. Nem tudom, mi lehetett, nem ismerem annyira a keresztény kultúrát, de nagyon sok hasonlóság van a keresztény és az iszlám szokások között. Például mi a mecsetjeinkben az ablakfélfát érintjük meg, ahová Allah neve van írva arab nyelven. Vagy ahogy a nők itt nem mehetnek be fedetlen vállal, vagy rövid szoknyában a bazilikába, nálunk cipőben nem lehet bemenni a szent helyre. Úgyhogy nagyon sok hasonlóság van.
Stendhal, 1827. szeptember 10-e. Életem egyik legszebb és legmeghatóbb látványát élveztem végig az imént. A pápa kivonul a Szent Péter templomból, testőrei óriási trónszékben hordozzák. Látni, amint térdre borul az oltári szentség előtt. Kora hajnalban a Szent Péter tér útjait tisztára söprik, felszórják homokkal, a házakat szőnyegekkel díszítik. Ilyesmit széltében hosszában látni a világon, de ezeket az arcokat, melyekről sugárzik a meggyőződés, hogy a főpap, aki rövidesen megjelenik, örök üdvösségük vagy kárhozatuk föltétlen ura. Ezeket nem látni sehol másutt, csak Rómában. A teret szegélyező két óriási oszlopsor hosszában székek és emelvények sorakoznak. Kora reggeltől a legválasztékosabb öltözetű, meg a legvadabb ruházatú igénylők versengenek a legjobb helyekért. Az abruzzói paraszt, ha van két Carlino a zsebében, ott ülhet a magasságos és hatalmas római herceg mellett. Itt most egyenlőség uralkodik, s az egyetlen arisztokrácia, amit elismernek, a pénzé.
A pápa helvét testőrsége, középszázadokbeli divatszerű gálaruhába öltözve, miért most csak tarokkártyákra festve látunk, a mise előtt egy pár órával, alabárgyait kezében tartva, két rendbe állt. Egy gombos tűt is bajosan lehetett volna levetni, oly kemény, áthatlan tömegbe verődött a nép egybe.
Egyszerre mindenki térdet hajtott. Pompás szövetekkel borított emelvényen sápadt, élettelen, magasztos alak tűnt föl előttem, maga is tetőtől talpig beburkolva, s mintha nem is külön lény volna, hanem egybe tartoznék az oltárral.
Róma egész népsége egyszerre imádkozva leborul, s reménnyel dobogó szívvel, hittől lelkesítve várja felülről az áldást. Minden szem az erkére van függesztve, hol a pápa egy könyvből, mely előtte alázatosságban térdeplő papok vállain nyugszik, fennszóval néhány sort elolvas. Ez alatt egy hang sem hallatik. Néma csend uralkodik. Az a fehérbe öltözött öreg, ki ég felé terjesztett karokkal, mint hószínű békegalamb felettünk lebeg, kit évei földi gyarlóságokból már kivetkeztettek, kinek lelke roskadó börtönéből szabadulását lesi, hogy alkotójához felemelkedhessék, s Isten válogatottjai közt ülését elfoglalja, s azok az egy imádságba, reménybe egyesült hívők ezrei. Oly nagyszerű jelenet, melynek hatásának lehetetlen, hogy lelkünk azon pillanatban hidegséggel ellent álljon.
Bajorországból jöttünk, és egész véletlenül keveredtünk ide a pápai fogadásra, mert kaptunk rá jegyeket a kolostorban, ahol lakunk. Váratlan élmény volt, de nem bántuk meg, mert csodálatos látni, ahogy ez a rengeteg ember egy nagy közösséget alkot, ahogy a pápát köszönti egy egész bensőséges hangulatban. Ez nagyon megkapó volt, főleg amikor a pápa belépett a terembe, és az egész tömeg éjjenezni kezdett. Csak sajnos mi nem láttunk mindent, mert elég rossz helyen ültünk. A férjem és a fiaim evangélikusok. Én vagyok az egyetlen katolikus a családban. De mindannyian életünkben először éltük át azt, hogy mit jelent valójában az egyház. Egyház, mint fogalom, amely közösségi összetartozási érzés is egyben.
Írországból érkeztünk, a feleségem Galwayból, én pedig Leitrimból származom, amely két délnyugati helység Írországból.
Most hétfőn házasodtunk össze. Itt Rómában, az ír kollégiumban.
Collegio Irlandesében. Ez egy új szokás Írországban, hogy néhány pár eljön, hogy a katolikus vallás fővárosában tartsa meg az esküvőjét. Róma különben is gyönyörű város, mi pedig imádunk utazni.
Nagyon élveztük a pápai audienciát. Speciális jegyünk volt, amit a frissen házasulóknak adnak. Úgyhogy ott ülhettünk az első sorokban.
Szertartás után pedig oda mehettünk hozzá, és ő megáldott bennünket.
Néhány otthoni barátunktól hallottuk, hogy van ez a lehetőség.
Láttuk az ő videó felvételéket is a pápával, és nagyon megtetszett. We seen it on the video and we liked what we saw.
Ott valánk a pápa előtt, ki egy veres mennyezet alatt áll. Egy téglával kirakott, avatag bútoros rossz szobában fogadott el a Szent Atya. Az egész akceptáció cudarságát közelről tekintve minden nimbusz elvesz, s az igazat megvalva az orsovai basánál volt látogatásom jut a eszembe. Hosszú, bő, fehér öltözetben vala a Szent Atya, aranyos övvel. Nyakán hermelinnel béllett, veres hercegi gallér függött. Fejét, ha jól emlékszem, arannyal kihímzett fehér süveg fette, s lábán volt a hatalmas aranykereszttel ékesített, rémítő veres cipő. Tisztes tekintete talán még 80 éveken feljülinek is mutatta. Egy pár lépést előnkbe téves, megállva, jobb kezét kissé kinyújtá, úgy, mint mikor gyermekeinknek csókolásra nyújtjuk kezünket. Mi magunkat csak meghajtva megállánk. Nem tudom, mit gondolt. Hihető elfogultságnak tulajdonította. Kinyújtott kezével megállta bennünket. Kérdé, beszélek-e olaszul? Felelém, igenis, Santo Padre, egy keveset, de rosszul. Erre megint kérdé, rége, hogy Olaszországban mulatok, szeretem-e, miért jöttem, hogy tetszik a Szent Péter temploma? Ezekre mind feleltem, ahogy tudtam. Nagy kegyességgel mondá, ön jól beszél olaszul. Hát Magyarországon mi nyelvet beszélnek? Németet-e? Tulajdonnyelvünket, viszonzám. Ez a latin? Kérdé. Nem, Santo Padre. A magyar. A császár oly kegyes volt, hogy önöknek diétát adott. Szí, Santo Padre. Hála az égnek, most nyugalom van. Szí, Santo Padre. Erre ismét megállda, mi annyit tett, hogy kimehetünk. Számtalan ügyetlen botlásaim mellett is nagyon megelégedve tértünk haza. Eddig elé még csak a pápára akadtam, ki legalább valamit tudott szegény kis honom létéről.
Goethe, 1786. szeptember 23-a. Úgy látom, derék népség az olaszok. Csak a gyerekeket és az egyszerű népet kell megnézni úgy, ahogy most én nézem és nézhetem, szüntelenül érintkezve és szüntelenül keresve az érintkezést velük. S micsoda alakok, micsoda arcok.
A Fórum Románumon, az árusoknál cserép edénydarabokat, egy kis alabástrom szfinxet, egy terrakotta medúzafőt és egy kis cserép urnát találtunk. barátném egy ottan lelt igen szép etrúriai intarjót vett. Itt a parasztok látván annyi mindenféle megvennivaló antikóknak nevezett darabokkal kínáltak, hogy nagy bajunkba került ellentállni. S nagy örömek közt pakolám egybe magam leltem kis kincseimet.
Lira, español, portugués, a 5.000 lira. Vale 12, no, 5.000 lira. Chi quiere 5.000 lira, eh? A 5.000 lira. Ricordo di Roma, tutto alla metà del prezzo.
I'm not particularly a souvenir person.
Én nem szeretem a szuveníreket. Nem vagyok egy szuvenír gyűjtő típus. De néha veszünk egy-egy képeslapot, amit elküldünk a barátainknak. És sokszor gondolok persze arra, hogy milyen jó lenne hazavinni emlékképpen egy-egy valódi kődarabot, mondjuk a fórumból. Az volna az igazi emlék. Nem is nagyon fényképezek már. Van otthon pár ezer régi diám, amiket sosem nézek meg. Jobban szeretek szabadon sétálni, annélkül, hogy gépet cipelnék magammal. És folyton azt figyelném, hogy mit kell megörökíteni.
Stendhal, 1827. augusztus 3-a. Hatodszor érkezem az örök városba, és mégis mélységes megindultsággal. Szinte szégyenkezve írom le ezt, hiszen a negélyeskedő embereknek szokásuk ősidőktől fogva, hogy meghatottan lépjenek Rómába. Ma reggel azzal a szándékkal keltünk útra, hogy egy híres emlékművet tekintünk meg, de közben először egy szép rom tartóztatott föl, aztán egy szép palota látványa, s ehhez föl is mentünk. Végül szinte találomra kóboroltunk. Élveztük a boldogságot, hogy Rómában vagyunk, mégpedig teljesen szabadjára hagyva, s nem is gondolva a kötelező városnézésre. Rettentő a hőség. Kora reggel kikocsizunk. 10 óra tájban bemenekülünk valamelyik templomba, ott hűvös van és homály. Beülünk egy támláspadba, fejünket hátrahajtjuk a támlára, és lelkünk, mintha minden földi kötelékét levetné, hogy mintegy szemtől szembe lássa a szépet. Tegnap esett az eső. A Borghese és a Doria képtárat néztük meg, valamint a Kapitólium szobrait. Bármilyen nagy is a hőség, folyton járunk, kelünk, szinte éhezünk rá, hogy mindent lássunk, és este holtfáradtan térünk haza.
Egy hetet töltünk itt Rómában, majd Firenzébe megyünk egy hétre. Én otthon latin szakra járok, ezért nagyon fontos számomra, hogy láthatom Rómát, Firenze pedig művészeti szempontból érdekel nagyon. Rómában mindent nagyon szeretek. Csak végig sétálok egy utcán, és lépten nyomon csodaszép házakat találok. Olyanokat is, amik nincsenek is benne az úti könyvben. Ezen kívül vásárolni is szeretünk. Én vettem pár cipőt, mert az olasz cipők híresen jó minőségűek. Az árak hasonlóak, mint otthon. Viszont nagyon rossz, hogy sehol nincsenek a belvárosban élelmiszerboltok, és mindig kész szendvicset kell venni, ami elég drága és nem túl jó.
Róma legesleg központjában vagyunk egy kis téren, pár lépésnyire a turista és vásárló utaktól. Az én vendéglőm egy kis osztéria, főleg a salátáiról híres. Azok, akiknek elegük van a nehéz húsokból és tésztákból, általában ide jönnek, hogy valami könnyűt és frisset egyenek. Elüldögélnek egy órát az asztal mellett, beszélgetnek, borozgatnak. Aztán sokan jönnek ide a kerületből, csak azért, mert nem akarnak otthon főzni, vagy összepiszkítani az edényeket. Inkább lejönnek ide a barátokkal, kártyáznak, tévét néznek, mintha otthon lennének. Aztán gyakran vetődnek ide turisták is, fiatal párok. Az a fajta, amelyik nem szereti a tömeget. Inkább eltéved a keskeny utcácskákban, és akkor betér ide. Főleg a franciák és a spanyolok kedvelik ezt a kis vendéglőt, mert emlékezteti őket a saját helyeikre. Persze vannak olyanok is, akik csalódnak, mert azt hiszik, hogy ez is hagyományos olasz pizzéria, ahol cannellonit és spagettit tehetnek. De az emberek többsége szeret ide járni, mert igazi római hangulata van.
Stendhal 1829. április 23-a. Ami az étkezést illeti, az bizony nehéz dolog. Az általában nem valami tiszta oszteriák már reggel 10-től olyan zsúfoltak, hogy a küszöbön sem igen jut túl az ember. Ebédidőben akkora tömeg szorong előttük, mint bemutatók napján a színházak előtt. Az idegenek nagy kínban vannak, ha nincs Rómában barátjuk, aki a legszükségesebben ellássa őket. A római lustaság fénykorát éli. Saját szememmel láttam egy kis kuktát, amint gőgösen visszautasított 5 frank borravalót, amit azért kínáltak neki, hogy egy szelet húst kisüssön. Több nápolyi érdeklődő egy egész állónapon át csokoládén, meg egy csésze kávén élt.
A vendéglősök sokféle trükkel igyekeznek becsalogatni magukhoz a turistákat. Ennek legegyszerűbb és legősibb módja, hogy kint állnak az étterem előtt, megállítják az arra járókat, és bekísérik őket az asztalokhoz. Aztán vannak, akik kis útjelző táblákat helyeznek el, hogy véletlenül se lehessen eltéveszteni. Legújabban pedig szórólapokat osztogatnak az utcán. Ezeken azt lehet olvasni, hogy ha sétálsz még 8 kilométert, akkor ott találsz egy helyet, ahol 500 lirával olcsóbb a spagetti. Vagy ha megeszel 2 óriás pizzát, akkor a harmadikat fél áron kapod.
Companati alcune cose, però il piatto forte, la pietanza forte veniva portata da casa. Poi il boom economico degli anni 50.
Az 50-es évekig rengeteg ilyen kis osztéria volt Rómában, amelyek többsége később átalakult bárrá vagy étteremmé. De a római osztéria az egy fogalom volt, ahová az emberek bementek inni egy pohár bort, enni egy kis sajtot vagy felvágottat. Nem volt meleg konyha, mert akkoriban, a háború után nem engedhették meg maguknak az emberek, hogy étteremben ebédeljenek, ezért otthonról hoztak magukkal batyuban ebédet. Úgyhogy leültek az asztalokhoz, a vendéglős adta a bort, meg az egyéb hozzávalókat, de a főfogás az az volt, amit otthonról hoztak. Aztán az 50-es évek végén jött a nagy gazdasági fellendülés, és ezek a helyek jószerivel eltűntek. Ma már nagyon kevés van belőlük.
Tíz éve dolgozom szállodában, és egy éve vagyok itt, Róma központjában. Ezt megelőzően Angliában és az Egyesült Államokban dolgoztam, hogy megtanuljam a nyelvet és a szállodai munka újabb fogásait, mert Rómában már eléggé elavult módszerekkel dolgoznak. Mint hogy egyre több ember utazik a világban, nagyon megnőttek az igények, és az orosz szállodások nem tartják velük a lépést. Elég, ha csak arra utalok, hogy a statisztikák szerint Róma a világ legdrágább fővárosa. Drágább, mint Párizs, és drágább Londonnál is. Aztán az olaszok elég rosszul beszélnek idegen nyelveket. ami pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a vendégek természetét, viselkedési szokásait, kultúráját ismerjük. Hiányzik az angolok és amerikaiak menedzser szemlélete is, amely által szervezettebb és átláthatóbb lenne az egész szállodaipar. Nagy különbségek vannak a különböző nemzetiségű vendégek igényei és szokásai között. Ezért aztán, amikor egy szobafoglalás történik, akkor az első, hogy megkérdezem, hogy melyik országból jön a vendég, mert mindegyikkel másképpen kell bánni. Az ausztrálok például sokkal rugalmasabbak, mint mondjuk az olaszok, akik, ha nem tetszik valami, fogják magukat és hazamennek. Nem is beszélve a svájciakról, akik soha semmivel nincsenek megelégedve.
Stendhal, 1827. augusztus 13-a. A postakocsisok azt ajánlották, szálljunk meg Francnál a Piazza di Spagnán. Barátaim valóban itt béreltek szállást maguknak, az idegenek mind itt laknak. Számomra azonban tönkretette volna Rómát, ha állandóan egy sereg unott hólyagot kell látnom. Tekintetem olyan ablakot keresett, ahonnét az egész várost beláthatni. A Pincsó tövében voltam, fölmentem a Trinità dei Monti roppant lépcsőjén, s a Via Gregorianán béreltem lakást. De este olyan fölbojdult állapotban voltam, hogy elmulasztottam kialkudni a bért. Így most jócskán túlfizettem két szobámat a Via Gregorianán.
Capitano sempre più frequentemente persone appunto che girano in una certa.
Én azokat a turistákat szeretem, akik amikor megérkeznek egy idegen városba, akkor igyekeznek felvenni annak a ritmusát, stílusát. Tehát itt például rómaiként akarnak élni. Ma már szerencsére csökkenőben van az a fajta csoportturizmus, amit az amerikaiak kezdtek el, aztán a japánok vittek tökélyre. Amikor az idegen vezetők kis zászlócskákkal a kezükben végigrohannak a városon, nyomukban 40-50 fős csoportokkal. Mert ennek aztán semmi értelme. Egyre gyakoribb viszont, hogy a turista családok biciklit bérelnek, a szülők magyaráznak a gyerekeknek, és közben kényelmesen ismerkednek a várossal.
Olasztakos diák vagyok Budapesten, az ELTE-n tanulok, és most már harmadszor vagyok Olaszországban, Rómában. Leginkább reggel beszoktunk vásárolni, veszünk mondjuk 4 zsömlét, paninit, és hozzá valami fölvágottat esetleg, vagy sajtot és olajbogyót, és aztán amikor megéhezünk, akkor letelepszünk egy padon, valamilyen parkban, és ott fölfaljuk a készletet. Főleg gyalog szoktam járkálni, mert most már valamennyire ismerem az irányokat, és szerintem a belváros főleg az teljesen bejárható gyalogszerrel, elég jól bírom a gyűrődést egyébként is. És hát persze, hogyha ki kell menni valamilyen távolabb eső helyre, akkor mindig kinézzük a buszokat, és akkor busszal vagy metróval, de főleg a kiesőmt, a Via Piantikára szoktunk busszal menni, vagy a Calixtus katakombáihoz, de itt a belvárosban gyalog. Mindig térkép nélkül szeretek elveszni a kis utcákban. Nem zárkóznak el szerintem annyira, mint mi Magyarországon. Tehát bent a belvárosban még ma is, hogyha őslakosok vannak, akkor kiteszik a székeket az utcára este. Tüldögélnek, beszélgetnek, nyitva vannak a kapuk, be lehet látni a szobákba, a lakásokba. Nyitottabbak szerintem.
Annyit hallottam az úton naponként történő fosztások, gyilkolásokról, hogy a fejem tele volt már banditákkal, kiket utamban találni fogok. Azelőtt néhány nappal támadtak volt meg fényes nappal egy vetturinót, ki társaságot vitt. A szekérben ült férfiak, nem képzelvén magukat ellenállható erőben, közülök kiki csak magáról gondoskodott, s arra ment, merre mehetett. Csupán egy vén angolné maradt ott, karján nagy zsákjával és oldala mellett leányával, ki anyját nem akarta elhagyni. Egyik bandita az asszonyhoz fordult, zsákját kérte, mellére töltött pisztoly szegezvén. A lányka sírva kérte anyját, adná oda zsákját, de a vénasszony makacsul ellenszegült, s nem akarta. Nem merészel meglőni, mondta leányának, s aztán a pénz igen sok lenne a gazembernek. Végre megalkutta banditával, zsákjából kiszámlálta az alku árt, és amaz társaival tovább ment. Nékem különböző tanácsokat adtak. Fogadja katonákat, és kísértessen magam velük, mert Lord A, Lady B, Herceg C, stb. Is úgy cselekedtek, vagy fognak cselekedni. De egyfelől már nagyon leapadt úti tehetségem nem engedte így utaznom, s másfelől a pápa katonáinak hősi tulajdonai ismeretesek. Nyilván nem bolondok, hogy néhány szkúdóért magukat megölessék, mindig is ők az elsők, kik szaladáshoz fognak. Ekívül az is hallatik, hogy a banditákkal egyetértésben vannak, miha nincs is úgy, jelül szolgálnak arra, hogy a velük utazó gazdagok lehetnek, s az íj őrökkel környezett szekereket még inkább megtámadják.
Goethe 1787. november 24-e. Amit az idegen rendkívül kirívónak talál, s amiről manapság megint az egész város beszél, de persze csak beszél, az a napról napra előforduló számtalan gyilkosság. Csak a mi kerületünkben 4 embert megöltek az utóbbi 3 héten. Ma egy derék svájci művészre, az éremmetsző Schwendimannra rontottak rá, éppen úgy, mint annak idején Winckelmannra. A gyilkos, ahogy viaskodtak, mint egy 20 szúrást ejtett rajta. Mikor az őrség oda sietett, a gazember önmagát is agyon szúrta. Ez itt egyébként nem szokás. A gyilkos bemenekül egy templomba, s azzal rendben van.
Az történt, hogy 3 padovai lány kirándult az Abruzzói hegyekben. Egy pásztor, akiről később kiderült, hogy macedón bevándorló, egy pisztollyal a kezében megerőszakolta, majd megölte őket. Nem állítom azt, hogy mindez azért történt, mert bevándorló volt, vagy mert pásztor volt. Sajnos nap mint nap történnek ilyen szörnyűségek a világ számos pontján. Ami megijesztheti és elgondolkodhatja az embereket, az az, hogy ez a bevándorló éveken át dolgozott itt legális papírok nélkül. Néhány hónapja már elítélték lopásért. Mégis továbbra is szabadlábon gazdálkodhatott. Először tehát a törvényeken kéne változtatni ahhoz, hogy nyugodtan élhessünk.
Perché la legge non funziona con gli italiani, non funziona con gli stranieri, non funziona. E questo è il problema, che la nostra giustizia non funziona.
Az autolopás és a zsebtolvajlás nagyon súlyos probléma Rómában. Hiszen az egyik oldalon itt van egy hatalmas világváros tele turistákkal. A másik oldalon pedig egy nagy arányú munkanélküliség. Sok bevándorló a harmadik világból. És ez automatikusan gerjeszti a lopásokat az utcán, a buszon, a metró. De ennek a rómaiak épp úgy áldozatul esnek, mint a külföldiek.
Goethe, 1787. december 29-e. Én Rómát akarom látni, az állandó, nem pedig az évtizedről évtizedre változó Rómát. Ha több időm volna, jobban kívánnám fölhasználni. Kivált, a történelmet olvassa itt másként az ember, mint bárhol másutt a világon. Egyebütt kívülről befelé olvassa, és itt, mintha belülről olvasná kifelé. Ott hever minden körülöttünk. Június 30-a. Róma csak egyetlen egy van a világon. S én úgy érzem itt magam, mint a hal a vízben, s úgy úszom a fölszínen, mint higanyban az ágyúgolyó, mely minden egyéb folyadékban elmerül. Gondolataim légkörét nem zavarja semmi más, csak az, hogy boldogságomat nem oszthatom meg szeretteimmel.
Stendhal, 1827. május 20-a. Itáliai utam olyan boldoggá tesz, amilyen sehol még becsvágyam legszerencsésebb napjaiban sem voltam. Naponta 5-6-szor is rajta kapom magamat, hogy azon tűnődöm, beadom lemondásomat és itt telepszem meg. Az első hónapokban egy kicsit meghökkentett a sok új tapasztalat. Most már nyugodtabb a lelkem. Tisztán látom az olasz életmódot. Azt hiszem, sokkal inkább kedvez a boldogságnak, mint a miénk. Legjobban talán az általános kedélyesség és a természetesség ragad meg.
Kedves hallgatóink, itáliai utazás régen és ma címmel. Goethe, Stendhal és Veselényi Polixéna útinaplóiból hallottak részleteket. Közreműködött Szabó Zsuzsa, Kovács István, Tarján Péter, Fullajtár Andrea, Lévai Viktória, Elek Ferenc, Kőmíves Sándor és Őze Áron. A felvételt Varga Károly és Komes Zsolt készítette. Zenéjét összeállította Gebauer Mária. Dramaturg Simon László, a rendező munkatársa Kövesdi Zsófia. A műsort összeállította és rendezte Pap Gábor Zsigmond.
A Napló részletek rádióváltozatának felvétele 1997-ben készült, és utoljára 2005. szeptember 27-én hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.